Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 182. dicséretet énekeljük, karácsony ünnepében így kezdődik. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel kívánok a testvéreknek további áldott karácsony ünneplést. A héten a következő napokban az alkalmaink a szokott rendben lesznek, tehát kékkeresztes óra, holnap este a pincében a bibliaóra, szerdán 3 órakor is meg lesz tartva, illetve ifjúsági óra helyett most szilveszteri alkalom lesz. Óév búcsúztató istentiszteletünk, az évvégi háladásunk az szombaton 6 órától lesz a gyülekezeti teremben. Az újévi istentisztelet is, bár vasárnap lesz 10 órakor, de nem itt a templomban, hanem a gyülekezeti teremben lesz. Az új óév búcsúztatást azt közösen is tesszük, ige mellett és vidámsággal, aki szívesen részt vesz ebben, a óévi hálaadó istentisztelet után a gyülekezeti teremben, az jelentkezzék a lelkészi hivatalban. Csütörtökön egy kirándulást is szervezünk, ehhez is csatlakozhat mindenki, ide nem kell jelentkezni, előre, tehát csütörtökön 10 órától indulunk, és 3-4 óra között érünk vissza ide. Csak a budai hegyekbe szeretnénk egy kis sétát tenni. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 319. dicséretünkkel, karácsonyi énekünkkel. Mind a 6 rövid versét énekeljük el, így kezdődik, kezdetben volt az ige.
leszáll a mennyországból, Atya akaratjából, Istenségnek szent tanácsából.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Máté evangéliuma második fejezetéből, a 13. verstől a fejezet végéig. Krisztus Egyiptomba menekülése, Heródes gyermekgyilkossága, Jézus visszatérése és Názáretben lakása. Mikor pedig azok, tudnék a napkeleti bölcsek, visszatértek, íme megjelent az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig fölkelvén vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott. És ott volt egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ekkor Heródes, látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerv fölött felháborodott, és kiküldvén megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól. Az idő szerint, amelyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás próféta mondott, amidőn így szólt, szó hallatszott Rámában, sírás, rívás és sok keserves jajgatás. Ráhel siratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek. Mikor pedig Heródes meghalt, íme az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván, kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték. Ő pedig felkelvén magához vette a gyermeket és annak anyját, és elment Izrael földjére. Mikor pedig azt hallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert oda menni, hanem, minthogy álmában megintetett, Galilea vidékeire tért, és oda jutván Názáret nevű városban lakozott, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, és most könyörögjünk fennállva azért, hogy ne csak halljuk, hanem gyümölcsöt teremhessen bennünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a hétköznapok rohanásából adsz pihenést, felüdülést, adsz ünnepet. De legfőképpen azt köszönjük, hogy ilyen ünnepet adtál, amelyik megérint minden embert. És köszönjük, hogy mi az ünnepnek az igazi értelmét kereshetjük és megérthetjük tőled, hogy azt ünnepeljük, hogy te magad eljöttél közénk Jézus Krisztusba. Hogy te magad szeretsz minket, megváltottál, gyermekeddé fogadtál minket. Te magad vagy az, aki a viszontagságok között, a hétköznapok nehézségei között is ott vagy velünk szent lelkeddel. Köszönjük, hogy itt a templomban ünnepelhetünk, hogy megerősödhetünk ebben a tudatban, ebben a hitben. Köszönjük, hogy tapasztalhatjuk a te jelenlétedet a szent jegyekben, az úrvacsorában. Kérünk téged, hadd újuljon meg a szívünk, lelkünk, hadd tisztuljunk meg a te bűnbocsátó szeretetedben, hadd nyerjünk békességet, kitartást, igazság szeretetet, örömöt, hogy majd a kezdődő hétköznapokban legyen mit adni a környezetünknek. Köszönjük, hogy veled találkozhatunk a Szentlélek által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a 329. dicséret utolsó 5. versét énekeljük. Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem.
Megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak rá. Szállásod leszek, jövel, hát tölts el engemet magaddal nagy örömmel.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz, Máté evangélium a 2. fejezetének az utolsó 2 versét olvasom újra. Mikor pedig József meghallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik Heródesnek az ő atyának helyén, nem mert oda menni, hanem, minthogy álomban megintették, Galilea vidékeire tére, és oda jutván lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a gyerekkori élményeim közé tartozik a Báb Színház, és emlékszem, hogy gyerekkoromban nagyon megfogott, és szinte elvarázsolt az az élmény, hogy ott olyan érdekes figurák mozogtak, és történet kerekedett belőle, és ahogy néztem, tényleg azt láttam, hogy azok a figurák elevenek, mozognak, és mindez megszólított engem. A Báb Színház pedig tudjuk, hogy nem magától működik, hanem van valaki, vagy valakik vannak, egy csapat mögötte, akik működtetik, de ebben fontos az, hogy mi ne ezt a működtetést lássuk, hanem maga a Báb Színház. De azért az életben is tulajdonképpen van ilyen paraván, csak ez emögé nem tudunk belátni. Maga a paraván is láthatatlan, a szemünk csak addig működik, de tudhatjuk, hogy a paraván mögött van valaki, a Szent Háromság élő Isten, tulajdonképpen egy csapat, egy összehangolt, mindenben egymást segítő, egymásra utalt csapat, az Atya, Fiú, Szentlélek, akik működtetik az egészet onnan a háttérből. Azért mondom ezt, mert itt ez a történet tulajdonképpen ezt mutatja be nekünk, hogy Amikor Jézus Krisztus megszületett, és utána történtek az események, azok mindig úgy történtek, hogy a mindenható élő Isten mozgatta ezeket az eseményeket. Tulajdonképpen a hosszabb szakasz, amit felolvastam, három részből tevődött össze, három szakasz, három jelenet, és mindegyik úgy épül fel, hogy elmondja, hogy mi történik, és a végén elmondja, hogy azért történt, hogy beteljesedjék, amit Isten előre megmondott a proféták által. Bármi is történt, Jézus Krisztus eljövetelében, az ő gyermekkorában, a viszontagságos dolgok között, mindez Istentől eredt azért, hogy beteljesedjék az ő akarata. Ez önmagában egy nagyon bíztató dolog, mert elég viszontagságos időket élünk, és a mi életünk is biztos, hogy nagyon mozgalmas, és nem mindig általunk jónak tartott dolgok történnek velünk. Jó nekünk is tudni, hogy a paraván mögött mozgatják mindezt, hogy mindez nem véletlen, mindezek azért történnek, hogy az Isten terve, az Isten jó akarata valósuljon meg. Jó azt is látni, ahogy mondtam, hogy mind a három jelenet végén visszautal a prófétákra az ige, és ebből mi pedig azt szűrhetjük le, hogy ennek az életnek a viszontagságai között mi az Isten igéjére támaszkodhatunk, abból igazodhatunk el, abból tudhatjuk, hogy miért van ez, mi a célja ennek a világnak, és az életünknek mi a helye benne. Ez is nagyon fontos. Bárcsak forgatnánk az Isten igéjét, bárcsak fontos lenne, bárcsak úgy jönnénk ide mindig, hogy szomjazzuk, hogy mit is tudhatunk meg Istenről. Miben akarja igazítani az életünket? És akkor biztos, hogy jó irányba fogunk haladni, ha ezzel az indulattal vagyunk jelen. És jó tudni azt, hogy minden, ami történik, még a legnehezebb dolog is, azért van, hogy formáljon minket, hogy tanulságokat adjon elénk, hogy mi attól felkészültebbek legyünk. Mire? Az Istennel való nagy találkozásra, az Isten országára. Ez most itt, ez a néhány évtized a felkészülés ideje, ez nagyon fontos. A felkészülés a legfontosabb. Ha az nem történik meg, ha ezt elmulasztjuk, az rosszul tesszük, akkor az egész rossz. Nézzük hát meg a három rövid kis jelenetet, hogy mit mond nekünk arról, hogy közénk jött az Isten Jézus Krisztusban. Hát ugye karácsony erről szól. Az első jelenet arról szól, hogy eljött Jézus Krisztus, és egy új kezdetet hozott ezzel az Isten nekünk. Az előkészítő Isten tiszteleteken múlt héten ezt tárgyaltuk részletesen. Máté evangélium azzal indít, hogy nemzedékek láncolatát sorolja, férfiakat egymás után, ki kinek az utódja, hogyan jöttek egymás után, még elér Máriáig. Pontosabban Józsefig ér el, és a láncolat megszakad, mert Jézus Krisztus Józsefnek nem fia test szerint, vér szerint. És ezzel jelzi a mindenható Isten, hogy Jézus Krisztusban újat kezd. És itt is azt jelzi ezzel a történt dologgal, hogy Egyiptomba kell menekülnie Jézus Krisztus családjának. Azt olvastuk, hogy álmában kapta az utasítást József, és fölkelt, és még éjjel elindult a család Egyiptomba. Mi minden van egy szó mögött a Bibliában? Azt mondja, hogy éjjel. Vette a gyermeket és annak anyját éjjel, és Egyiptomba távozott. El tudjuk képzelni, hogy micsoda dolog lehetett az, hogy fölébreszti a családját, akik azt gondolták, hogy na most már itt fogunk lakni nyugton, igaz, hogy istállóba született a gyermek, de most már van egy ház, ahol lehajthatjuk a fejünket, és ez milyen jó. És akkor egyszer csak éjszaka fölébreszti az apa a családot, és azt mondja, hogy na, meneküljünk innen ebből az országból is, és menjünk a szomszéd országba. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava, Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Érezzük, hogy miről van itt szó, hiszen ismerjük az Ószövetséget, hogy Izrael népe egy kicsit hasonló helyzetben volt, mint a Szent Család. Itt kezdődött az ígéret földjén a dolog Ábrahámmal és Ábrahámnak a családjával, míg el kellett menniük Egyiptomba. Ugye József idején történt ez, most nem részletezem, aki ismeri a Bibliát, tudja, miről beszélek. És aztán eltelt ott a nép életébe több száz esztendő, Ábrahám családjából már egy egész nép formálódott ott Egyiptomban, akiket rabszolgaként dolgoztatott a fáraó, és Mózes lett megbízva az Istentől, az égő csipkebokornál, hogy hozza ki Egyiptomból, az ígéret földjére hozza vissza a népet. Tehát az új kezdetről szól, hogy ahogy az Isten népét annak idején így formálta az Isten, és hívta ki Egyiptomból, ugyanúgy az Isten most egy új kezdetet tesz, egy új népet fog elhívni, most már nem az Ábrahám utódait csupán, hanem Jézus Krisztus utódait a hit által, az Isten valódi népét, akik már megváltott népei lesznek, akikkel ott lesz maga az Isten láthatatlanul, de biztosan, örökkévaló módon. Jött Jézus, hogy vele újat kezdjen az Isten, és egy új népet hívjon ki. A hóseási ige, ami idéz itt a Máté evangélista, az úgy hangzott, hogy ugye Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, és úgy folytatódik a fejezet, ez a fejezet elején van, hogy de ők engedetlenek voltak, és bálványokat imádtak, és így tovább. És ezért kellett újat kezdeni. A bűn láncolata haladt évezredek óta, és Jézus Krisztusban az Isten megtörte ezt a láncolatot, és azt mondta, most egy újat kezdek, eljövök, elküldöm az én fiamat, aki engedelmes, jó gyermekem, aki bűn nélkül él, aki azt teszi, ami kedves előttem, megszakad a bűn láncolata, és ő megváltja az embereket, és aki benne hisz, az egy új életet kezd élni, amelyik megtisztul folyamatosan a bűneiből. Kezdhetette már velünk ilyen újat. Izrael népe vallásos nép volt, nagyon ragaszkodtak a vallási szokásaikhoz, szertartásaikhoz, Ezért sokszor lenézték a többi népet, de nem ez volt a kérdés. A bűn láncolata bennük is működött, és az Isten neki küldte elsősorban a messiást, és újat akart velük kezdeni. Vajon velünk megtörténhetette ez? Hogy rádöbbenünk arra, hogy bár mi is az Isten népe vagyunk, de mennyi minden szennyezi az életünket, és újat akar velünk kezdeni az Isten. Jézus Krisztusban tud megbocsátani nekünk. Jézus Krisztusban tud velünk lenni a bűneink ellenére, mert a bűnök egyébként elválasztanak az Istentől. A másik kép, a második, az egy szörnyű kép. Ezen azt gondolom minden jó érzésű ember megdöbben, felháborodik, ami ott történt Betlehembe, miután Józsefék elmentek. Mert Isten figyelmeztette őket, és talán már másnap jött, azért kellett sietve éjszaka elmenni, már másnap jött a Heródestől megbízott csapat, a katonák, és leöldöstek minden két év alatti gyermeket Betlehemben és környékén. Nem tudjuk a számot, hogy mennyi volt, nem kell túlzó számokra gondolnunk, de szörnyű minden egyes ilyen cselekedet. Mit mond ez nekünk? Először is ne kenjük az Istenre ezt a dolgot, sose. Ma is van háború. Ma se kell azt az Istenre kenni. Ma is fegyverrel gyilkolnak családokat is, gyermekeket is, csecsemőket is. Még itt a szomszédunkban, szomszéd országban is ma is van háború, meg azelőtt is volt, mondjuk Szerbiában. Ez a háború szörnyűségekkel jár, de ez mindig az emberi akaratból van sajnos. De ne menjünk ilyen messzire. Úgy gondoljuk, hogy minél fiatalabb egy élet, annál szörnyűbb dolog kioltani, és a magzat, hát az a legfiatalabb. Még meg se született. Talán azt a legszörnyűbb kioltani, és az iparszerűen állami törvényektől támogatottan megy egy keresztjén Európában, Magyarországon, és milliókat öltünk így meg. Ez mivel jobb? Jobbak vagyunk Heródesnél? Azért, mert nem nyíltan csináljuk. Azért, mert nem szembesülünk vele, nem látjuk azt az életet, nem tudjuk azt, hogy az egy gyámoltalan. Dehogy nem. Attól, hogy nem látjuk, tudjuk, hogy mi ennek a tettnek a lényege. Miről szól ez a mozzanat? Miért mondja azt, hogy beteljesedjék az írás? Nem azért, mintha ez lett volna az Isten akarata. Szándékosan ez ott középütt van elrejtve, ez a dolog. Azt mondja ezzel az ige, hogy Jézus Krisztus eljött, és a bűn szörnyűségeibe jött el. És ez egy nagy örömhír nekünk, hogy akármilyen szörnyű is a bűn, akárhogy belekeveredünk mi is, de Jézus Krisztus eljött, hogy megváltson minket, hogy kihozzon, hogy meggyógyítson. Ő nem azt mondta, hogy jaj, ide nem jövök, hú, ez iszonyatos. Jobb, ha ott a mennyei magasságokban maradok, az atyánál, szeretetben, békességben, örömben. Nem. Azt mondta, szörnyű a bűn, és én éppen ezen a szörnyűségen akarok segíteni, ha kell, az életem árán is. ezt az Jeremiási ígét is jó a környezetéből megnézni. Ez a fejezet, a Jeremiás 31. fejezete, ez csupa ígéret. Jövendőlés az Isten országa eljöveteléről, arról, hogy új szívet és új szövetséget ad az Isten a népének. Ugye megint az, hogy Jézus Krisztus miért jött, arról szól az egész fejezet, és benne van ez az egy vers, ami nehéz. Hogy sírás hallatszik Rámából, mert Ráhel siratja a gyermekeit. És rögtön utána úgy folytatódik, hogy hagyd abba a sírást, mert meg lesz a cselekedeteidnek a jutalma. És ott tovább beszél a megváltásról, a jövőről, és amikor itt idézi ezt az igét, akkor mi is így ebbe a környezetbe ágyazottan gondolhatunk erre, hogy szörnyűségek vannak ebben a világban, de mindez be van ágyazva az Isten tervébe és szeretetébe és üdvösségébe és megváltásába, és nyilván azok a gyermekek is az Isten megváltásába és szeretetébe be voltak ágyazva. Az Isten tudta, hogy hogyan bírálja el azoknak az életét, és hogyan, és hova tegye őt az ő országába. De a bűn szörnyűségeibe jött, és ez nekünk nagyon sokat jelenthet. És a harmadik szakasz, a harmadik történet, amikor József megkapja a hírt, hogy meghalt Heródes, visszamehet már, mert meghalt, aki meg akarta ölni a messiást, akkor ez a történet is úgy végződik, hogy azért történt ez, hogy beteljesedjék az írás. De miután mondja ezt? Azután, hogy megjegyzi, hogy nem tért vissza József a családjával Betlehembe. Megint új hazát kellett keresniük, visszatértek Názáretbe, ahonnan kiindultak, mert hallotta, hogy Heródes fia Archelaus uralkodik Júdeába. Archelaus különösen zsarnok és kegyetlen volt, hasonló az apjához. Archelaust egyébként úgy tették le, taszították le a trónról 10 év uralkodás után, mert már nem bírták ezt a kegyetlenkedést. Nem véletlen, hogy József a családját nem oda vitte, hanem vissza a Galileába, és ebből is azt vonja le a Máté evangélista, hogy ennek is azért kellett megtörténnie, hogy a beteljesedjék az Isten akarata. Itt nem idéz konkrét igét. Azt mondja, hogy be kellett teljesedni annak a, amit a próféták mondottak, hogy Názáretinek fog neveztetni. De ilyen mondat nincsen az Ószövetségben. Ez talán arról szól, hogy Názáret egy neve nincs város volt igazából Izrael történetében. Az Ószövetség meg se említi. Nem Betlehemben nőtt föl, nem Betlehemének nevezik, mert Betlehem Dávid király városa volt, onnan várták a messiást, ő Názáretben nőtt föl, és názáreti Jézusnak nevezték, egy megvetett, eldugott városka nevéről, ahonnan nem vártak semmit, főleg nem azt, hogy a messiás onnan jöjjön. Jézus Krisztus eljött, hogy munkálkodjon csendességben. És Jézus Krisztus azóta is a hétköznapokban van velünk, megváltott minket a bűn szörnyűségeiből, és a bűn szörnyűségei között megőriz minket, de a hétköznapokban van velünk. Csendes elrejtettségben munkálkodik. Nem csinál belőlünk sztárokat. Nem arra kell törekednünk, hogy mindenki ránk figyeljen. Ahogy Jézus Krisztus csendben, békességben élt és munkálkodott Názáretben, fölnőtt, ugyanúgy kell nekünk csendesen, békességben táplálkoznunk Isten igéjével, tennünk a dolgunkat, és abból az Isten akarata lesz. És abból olyan dolog lesz, amire igazából fel lehet figyelni, és amit majd az Isten az ítéletkor megmutathat, hogy nézzétek. Itt egy ember csendben ránk figyelt, örült, megbocsátott, türelmes volt, végezte a sokféle munkáját, mindig megújult az ereje, mindig volt egy-két jó szava a környezetéhez, és így tovább. Jézus Krisztus Názáretinek nevezték egy csendes, eldugott kis városról. Éppen azért, hogy mert az Isten nem egy feltűnő életet akart adni, hanem egy megváltó életet. Jézus Krisztusban az Isten eljött hozzánk. És most az úrvacsorában találkozót ad önmagával. Elmondja, hogy eljöttem téged megváltani. Elmondta, hogy eljöttem, hogy a bűn szörnyűségétől megmentselek, kimossalak belőle, és a bűn szörnyűségei között veled legyek. És eljöttem, hogy ott legyek veled a hétköznapokban, és erőt adjak a hétköznapi életedhez, hogy abban fölragyoghasson az én jelenlétem valahol, a környezetedben, valamit megtapasztalhassanak az emberek belőle. Adja Isten, hogy így tudjunk megélni, ünnepelni az Istennel való találkozást Jézus Krisztusban az úrvacsora alkalmával. Amen. Most készüljünk az úrvacsora vételére, a 436. dicséret első három versét énekelve, örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan rendelte el az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Most csendesedjünk el, ki önmagában készüljön az úrasztalához, kérjünk bocsánatot bűneinkért, köszönjük meg Isten Krisztusban megjelent megváltó szeretetét, és kérjük a Szentlélek vezetését további életutunkra. A csendes imádság után majd közösen is imádkozunk az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk az imádságban bűneinkről, most hitünkről is tegyünk vallást, fennállva az apostoli hitvallás szövegével. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint még a lelkiismeretvizsgáló kérdéseket intézem hozzátok, melyre hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, hogy erre a hitre alapozva ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk Jézus Krisztus kereszt haláláért, ingyen való kegyelméből. Amen. Fejezzük ki megengesztelt lelkületünket azzal is, hogy a körülöttünk levőkkel kezet fogunk. Foglaljuk el helyünket, és a szokott rendben járuljunk az úrasztalához. Az úrvacsora osztás alatt először a 445. dicséretet énekeljük, így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem.
Kedves testvéreim,
így rendelte el az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, így éltek vele a tanítványai, így éltek vele hitvalló őseink, és most Isten kegyelméből mi is így élhettünk vele. Mielőtt hazatérnénk, az ige szavával bátorítalak titeket az Istennek szentelt életre. Ezért, szeretett testvéreim, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvességeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon, életnek beszédét tartván elébük. Adjunk hálát, és kérjük Isten segítségét imádságban fennállva. Köszönjük Istenünk, hogy ismét megtapasztalhattuk a te bűnbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, megváltásodat, jelenlétedet. Köszönjük, hogy odáig aláztad magad, hogy velünk, bűnösökkel egy asztalhoz jöjj és találkozz velünk, tápláld a mi hitünket. Köszönjük, hogy így erősítettél minket. Szeretnénk ezt a közösséget megtartani, megélni, kiteljesíteni a hétköznapokban. Szeretnénk napról napra rád figyelni, veled járni, rád mutatni. Kérünk, könyörülj mindannyiunkkal, adj erőt, adj békességet, adj hitet, reménységet és szeretetet mindannyiunknak újra meg újra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Mégéppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most egész nemzetünket imádságunkba foglalva énekeljük a himnuszt.
Oh, Sravigan.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Szeretettel ajánlom a testvéreknek az újságunkat, aki tegnap még nem vitt, az vigyen belőle. Esetleg másoknak is vihetünk, akik nem tudnak eljönni. Helyünket elfoglalva, befejezésül a 446. dicséretet énekeljük el. Uram, bocsásd el népedet békével!